Kedves gyülekezet, a Timóteushoz írt második levélből vannak velünk az igék, az ige szakaszok vasárnapról vasárnapra. Így van ez ma is az ige hirdetés sorozatban tovább lépve. Olvasom a második Timóteus levél harmadik részének első 9 versét. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsúvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Mert ezek közül valók, azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert tesztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, mint ahogyan Amazoké is az lett. Kedves gyülekezet, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de lassan már nem érdemes híreket hallgatni, vagy hírportálokat nézni, mert annyira rossz hír, és az ember megcsömörlik ettől, és azt mondja, inkább meg se nyitom, mert vadászni kell a jó híreket a 10 darab rossz hír között, és megterheli az embert még akkor is, hogyha néha hát az igazsággal szembesülni kell. Talán egy picit ilyen volt ez a most felolvasott ige is, mint egy híradás lenne a napjainkból. Kommentár arról, ami történik, ami körülvesz bennünket. Milyen igaz, hallottuk az igében, és talán bólogattunk is. Igen, ilyen szörnyű ez a világ. Milyen érdekes, hogy az ókorban is már ilyen volt. Olyan, mintha a napjainkról szólna. Ennyi a bűn, nagyon szörnyű hely ez. Nem is értjük, hogyan válhatott ilyenné ez a világ. Talán megérett a pusztulásra. Esetleg magunk elé képzelünk egy-két embert ilyenkor, hogy ő pontosan ilyen gonosz, gőgös, és van egy-két ilyen ember, ilyen jó kis ellenségkép, akik azonosíthatunk rögtön ezekkel, hogy na, róla szól ez az ige. Ennyire aktuális. Az egyetlen bökkenő az, hogy Pál ezt nem a világról, vagy nem csak a világról írja, hanem elsősorban az egyházról, Isten népéről. A tévtanítók jelenléte mellett az ember általános állapotáról, az Istentől való elfordulásról és a mindent átjáró romlottságtól, ami alól senki sem kivétel. A helyzet tehát az, hogy már itt az elején el kell engednünk a milyen szörnyű ez a világ narratívát, és vállalnunk kell a sokkal nehezebb utat. 5 pontban szeretnék beszélni ma. Az elsőben az utolsó időkről, mik is ezek az utolsó idők, amiben vagyunk, aztán utána a tünetekről, amikről itt az apostol beszél, harmadszor a távolságtartás jelentőségéről, negyedszer arra a kérdésről, hogy hogyan tudja az utolsó időkben Isten népe, az egyház képviselni az evangéliumot, és ötödször, hogy mit jelent nekünk ma itt hűségesnek lenni. Nehéz idők jönnek, mondja az apostol, ami nem egy közhelyszerű megállapítás csupán, hanem felkészítés, józanság az utolsó idők eseményeire. Nem néhány hónapot jelent, hanem éveket, sőt egy egész korszakot. A Krisztus visszajövetelét váró egyháznak az időszakát, amikor az evangéliumot világszerte hirdetik, és ez újabb és újabb összeütközéseket és harcokat hoz. Nem csak az első keresztjének üldözését jelenti, hanem egy évszázadokon áthúzódó hullámokban újra és újra megjelenő vajudást, szülési fájdalmakat. Ezek az utolsó idők, amik nem az utolsó pillanatot jelentik Krisztus visszajövetele előtt, hanem egy hosszabb periódust. Ezekben az időkben van lehetőség még Krisztushoz fordulni. Ebben az időszakban pedig Isten népének a feladata hirdetni és élni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia feltámadt a halálból, legyőzte a halált és a bűnt, és nincs más uralom rajta kívül. Ebben az időszakban a korszellem, a lelkület, a közeg olyan, amilyet leírt az apostol. És ez igazán nehéz ebben, hogy ez lokalizálhatatlan. Nem egy erdőtűz, amit így körül lehet valahogy zárni, hanem inkább egy füst, ami mindent átjár, ami beivódik a ruhánkba, a bőrünk alá, és mindenhol érezhető. Amiről itt ír Pál, tehát nem csak a pogányok között van jelen, hanem a keresztény gyülekezeten belül is. Ezek a tendenciák, a gondolkodásnak a lényege az önzés elhatalmasodását jelenti, az istenfélelem és a felebaráti szeretetnek a hiányát, mindezt pedig a kegyesség formájában, a vallásos gőg álarca alatt. De mik ezek a tünetek? Pál apostol felsorol jó sok mindent, ezek úgynevezett bűnkatalógusok, ilyen több is van az Új Szövetségben, amikor Pál felsorol egy-egy ilyen listát, hogy hát miről ismerhető fel az Istentől távol lévő állapot. Nem fogom ezt még egyszer elsorolni nektek, hanem inkább szeretném egy kicsit csoportosítani, ugye második pontként azokat az összefüggéseket, hogy miről is van itt szó. Az első ilyen jellegzetesség, ami kirajzolódik előttünk, az a féktelenség. Ebben a működésben, ebben a gondolkozásban nincs határ, és igazából nincsenek törvények. Szabadjára engedett vágyak, ami mindent jelent. Birtoklást, uralkodást, agressziót, a másikon való uralkodás minden formáját, az egészséges kontroll és a józanság hiányát. Emlékezzünk, Pál a levele elején azt mondja, Isten az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Amit itt látunk, az mindennek a teljes ellentéte, féktelenség. Második jellegzetesség hasonló ehhez, a határtalanság, ami azt jelenti, hogy az ember szívében ott van, hogy igazából következmények nélkül bármit megtehet. Nincs határa a gonoszságnak. Minden után jöhet egy újabb gonosztett. És igazából az ember olyan lesz, mint Isten. Azaz azt hiszi magáról, hogy igaz a kísértő édeni szava, és úgy viselkedik, mintha Isten lenne. Egy kegyetlen és kiszámíthatatlan Isten. Egy önző és pusztító Isten. Egy irigy, féltékeny, mohó, telhetetlen Isten. Kérlelhetetlen, ahogy olvastuk. Olyan, aki nem hajlandó békélni, megbékélni, mert hajthatatlan, kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan. Valószínűleg az, aki így él, az nem definiálja magát kegyetlen Istenként, hanem ezt mondja, enyém a világ, és azt tehetem, amit akarok. A harmadik ilyen csoportosítás, az irgalmatlanság megnyilvánulása a gőgösség, a leuralás és az ehhez kapcsolódó tettek. Alfred Adler pszichológus azt mondja, hogy van az emberben egy nagyon erős drive és egy nagyon erős ebből fakadó tünet, ez pedig a fölénykomplexus. Nagyon sokan a kisebb rendűségi komplexust ismerik, ami az ő nevéhez fűződik, de leírja a fölénykomplexust is, ami kényszeres fölérendelődést jellemez. Kisebb vagy nagyobb mértékben a hatalomhoz való ragaszkodást. A fölé rendelődés nagyon nagy biztonságot ad az embernek, identitást ad. De hogy egy könyv vagy film hasonlathoz kössem, olyan ez, mint a hatalom gyűrűje, amiért bármilyen áldozatot érdemes meghozni. Nincs visszatartó erő, a vakmerő, dőfös magatartás mögött az áll, hogy hatalmon kell maradni, gyakorolni kell, a hatalmat irányítani kell. Ez a legédesebb dolog a világon, igazi drágaság. És ha nem gyakoroljuk a hatalmat, akkor azt más fogja helyettünk megtenni. Mindez pedig egyfajta erkölcsi romlást hoz. Az Istentől elszakadt ember, aki rabul ejt a hatalomnak a mámora, az másokat is leigáz, és mivel nem vesz tudomást Istenről, ezért a tetteiben Isten törvényétől és igazságától eltávolodik. Nagyon gyakran találjuk azt, hogy az ember nem úgy kerül bele egy ilyen erkölcsi romlásba, hogy ő maga indítja el, hanem belesodródik azért, mert hallgat azokra, akik így gondolkoznak. Különösen itt Közép-Kelet-Európában egy óriási igény az embereknek még mindig, hogy valaki mondja meg, hogy mi a jó és mit csináljunk. Nagyon gyakran ennek a gondolkodásnak egyébként az eszköze a látszatfenntartás, a látszatbiztonság, a látszatbékesség, a látszatmegoldások. Hiszen ha nyilvánvalóvá lenne a gonoszság, abban senki nem akarna hosszú ideig benne maradni. Ezért szükséges a világot leegyszerűsíteni, lebutítani, Isten népén belül, de akár azon kívül is fenntartani a kegyesség, a vallásosság látszatát. Az a helyzet, hogy az ember minél távolabb lesz Istentől, annál távolabb kerül az igazságtól is. Az ige viszont azt mondja, hogy aki Isten igazságától eltávolodik, és a saját hatalmát építi határtalanságában, féktelenségében és dőfösségében nem jut messzire. Mert Isten igazságot szolgáltat. Akármi is legyen a látszat, Jézus Krisztus valóban Úr ebben a világban is, és egy nap majd mindenki számára látható módon így lesz közöttünk az ő uralma. Isten népének pedig az lenne a dolga, hogy ezt az uralmat képviselje és hirdesse. Isten országa közöttünk van, Krisztus uralma, egy kibontakozó valóság, ami folyamatosan ütközik a földi hatalmakkal, ezért ne ezek az utolsó idők. Harmadszor a távolságtartásról. Azt mondja Pál Timóteusnak, az ő lelki gyermekének, az efézusi gyülekezet vezetőjének, fordulj el ezektől. Mindenütt ott van ez a lelkület, de amikor manifestálódik, amikor testet ölt, valahol, valakiben, nagyon nyilvánvaló módon, fordulj el. Ne szemléld, ne szörnyűködj, ne vitatkozz vele, ne bonyolódj bele a személyeskedésbe, hanem fordulj el. Ne harcolj úgy, mint ahogy természetet szerint tennéd, hanem bízd Istenre a dolgokat. Lesz lelepleződés, ne félj, és akkor minden nyilvánvalóvá válik. Nem kell neked igazságot szolgáltatnod, ahogy a múlt vasárnap is, az előzőn is hallottuk. Nem kell, hogy mindig neked legyen igazad. Te csak hirdesd az evangéliumot, Isten igazságát, és tarts kellő távolságot. Így fogalmaz egy írásmagyarázó Pál, vigasztalásul üdvtörténeti példát hoz azoknak a sorsáról, akik ellenálltak Isten igazságának, de elbuktak. Jannész és Jambrész az egyiptomi varázslók voltak, a fáraónak a varázslói, a nevüket az Ószövetség nem említi, hanem a rabbinikus hagyományban állnak előttünk. Ők konokul ellenálltak Mózesnek, történetükkel Pál viszont azt illusztrálja, hogy az igazságnak nem lehet huzamosan, büntetlenül ellenállni. Ezen a ponton nagyon egyszerű lenne megnevezni mindig aktuálisan egy-két megbízhatatlan embert, vagy tévtanítót, hogy na, akkor őtőlük el kell jól határolódni, és akkor rendben vagyunk, de nem erre hív Isten igéje, hanem ennél többre. Fel kell ismerni azt, hogy ez a lelkület hogy vesz bennünket körül, és hogy jár át mindent. Negyedszer arról fog beszélni, hogy hogyan tudja az utolsó napokban Isten népe, az egyház képviselni az evangéliumot. A legfontosabb kérdés számunkra most, hogy te és én, mi, Isten népe, az egyház, hogyan tudja képviselni Krisztust és hirdetni az ő uralmát. Meggyőződésem, hogy napjainkban, a mi időnkben a mindenkori három legsúlyosabb bálvánnyal van dolgunk, ezekkel is extrém formákban. Ez a három a szexualitás, a hatalom és a pénz. Mindegyikkel dolgunk van, és vagy valamelyik, vagy akár az összes keríti hatalma alá az embereket. Az elmúlt vasárnapokon szó esett a szexualitással kapcsolatos fontos kérdésekről és Isten igazságáról. Ma pedig egy ugyanilyen fontos és veszedelmes dologról kell beszélnünk, ez pedig a hatalomhoz való viszony. Mózes hirdeti a fáraónak Isten üzenetét. Ahogy olvastuk a lekcióban is, nem mérlegel, és bár fél, biztosan fél, de elmondja, amire Isten hívja. Jannész és Jambrész, a megtévesztők, valójában gátolják Isten munkáját, és megpróbálják megtéveszteni a fáraót, elhalványítani Isten üzenetét. Isten népe, az egyház, a gyülekezet olyan kellene, hogy legyen, mint Mózes. Ehhez szükséges a távolság. Ha függésben van, nem megy oda, nem hirdeti, nem foglal állást, és nem emeli fel a szavát. Az az egyház tehát, amelyik túl közel van a hatalomhoz, nem tudja teljesíteni a prófétai küldetését. Egyébként bibliai összefüggésben az egyháznak két ilyen hangsúlya van az egyház szolgálatának, lehet több képet is használni, de a két fő hangsúly az egyik a próféta jelenlét, a hitvalló, távolságtartó jelenlét. Istenre utalt állapotban jelen lenni, de sosem asszimilálódni, és valahol tükröt tartani Isten igazságával a társadalomnak. A másik a kovászlét, a szolgáló jelenlét, amikor Isten arra hívja az egyházat, hogy belülről formálja a társadalmat. Ennek a kettőnek az egyensúlyára van szükség. Hol van Isten népe? Mit tesz most? Világszerte más és más szituációban van, ahogy hallottuk a missziói hírekben, különféle országokban más-mást jelent ma Krisztus tanítványának lenni. De fókuszáljunk most a saját hazánkra, a mi országunkra, és alapvetően a mi református egyházunkra gondoljunk. A válaszunk elsőre az lehet, hogy nagyon-nagyon sokat tesz. Jelen van. Soha ennyi intézményt nem tartott fenn. Soha ennyi pályázatban nem vett részt. Soha ennyi központi forrás nem kapott talán. Mi tehát a baj? Súlyos dolgokról kell beszélnünk. Az egyház egyik bűne, leggyengébb pontja ma is a hatalomhoz való viszony, ami minden bizonnyal a következő években is velünk lesz. Egy nagyon nehezen megoldható és feldolgozatlan kérdés, történelmileg is. Ennek a közepén, ennek a sűrűjében vagyunk. És megtehetnénk, hogy azt mondjuk, hogy nem beszéljünk ilyen dolgokról, ez kellemetlen, de Isten igéje arra hív, hogy járjunk az ő világosságában, és az ő jelenlétében próbáljuk meglátni azt, ami van. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem csak az aktuális hatalmon levőkre vonatkozik, nem csak az aktuális kormányzatra, hanem visszatekintve mondjuk az elmúlt 100 évre, mindig az aktuális kormányzattal a református egyházunk sajnos megpróbált, amennyire csak lehet, jóban lenni. ki kell mondanunk, bármennyire fájdalmas is, hogy történelmileg ez a távolságtartás, ez a prófétai feladat nagyon nehezen ment az egyházunknak. A reformáció idején ez magától értetődő volt, de aztán valahogy ez háttérbe szorult. Nézzük csak a 20. századot. Az állam adta biztonság valahogy mindig csábító volt. Persze tisztelt az üdítő kivételeknek, azt is meg kell említenünk, hogy helyi szinten és nagyon sok egyéni próbálkozás volt, vannak mártírjaink, vannak emberek, akik kiálltak az igazságért, akik szembe mentek a hatalommal, akik hirdették az Isten igazságát, de rendszer szinten nem sikerült távolságot tartani. Tapasztalható ez már a 20-as, 30-as években, a jobbratolódás idején, és aztán a kommunista időkben is nagyon keményen. A héten emlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozataira. A 20. század második felében évtizedeken át működtek az egyházunkban is ügynökök. Lelkészek, püspökök, vezetők voltak, gyülekezeti tagok, beépített emberei szószoros értelmében az államhatalomnak, akik felelősek lelkésztestvéreik, gyülekezeti tagok bebörtönzéséért, haláláért, megnyomorításáért. Ige hirdetések szolgálták az államhatalom érdekeit. Szószékekről hirdették a TSZ-esítést, hogy lépjenek be az emberek a TSZ-be. Ideológiai üzeneteket közvetítettek szószékekről. Aztán jött a nagy fordulat, a rendszerváltozás, és nem történt semmi. Nem kértek bocsánatot a sok-sok árulásért és bűnért. Megint csak tisztelt a kivételnek. Egy-egy helyi kivétel persze történt. De nem történt elszámoltatás, szembenézés. Kellemesen nyugdíjba vonultak a többségben azok, akik elárulták Isten népét. Valamilyen magyarázattal szorultak esetleg, de nem történt megtisztulás, hanem igazából a rendszer megvárta, amíg ezek az emberek szépen meghalnak, és nem kell foglalkozni ezzel a kérdéssel. Az utóbbi években a pozíció nyerés és az államtól való egyre komolyabb anyagi függés, amibe sodródik az egyházunk. Nem más történik, mint az anyaszent egyház prostituálódik. Pénzért adja magát, túl akar érni, és lehet sokan nem is tudják, hogy mit cselekszenek. A közvélemény értetlenül szemléli, hogy hogyan vándorolnak százmilliók az egyházunkhoz, milyen összefonódások alakulnak ki a hatalommal, ható távolságon belül vagyunk, mint egy csillag gravitációs mezejébe keveredett bolygó, amelyik nem képes kimenni a csillag vonzerejéből, hanem kering az államhatalom körül. A mindenkori keresztény egyház úgy tűnik, túl akar élni bármi áron, és mint intézmény, mint rendszer alkalmazkodik. A kegyesség ereje és az evangélium ereje helyett, Isten ereje helyett valójában a hatalom erejében bízik. Erről ismerhető fel, ha nem az evangéliumba helyezi a bizalmát, nem abba a Krisztusba, aki fenntartója az egyháznak. Több lelki pásztortól hallottam már, hogy mi lesz, hogyha kormányváltás lesz a következő választásokon. Mi lesz akkor velünk? Erről csak annyit, hogy az az egyház, amelyik épp az aktuális kormánytól várja a biztonságát, megérett a pusztulásra. A lelepező számunkra és a legmegdöbbentőbb, hogy a bizalom végső soron nem Krisztusban, az egyház urában van, hanem egy látható hatalomban, és ez akkor lepleződik le, amikor az egyház hallgat. Hallgat fontos kérdésekben, mint egy elnémított proféta. Lehetséges, hogy egy aktuális hatalom nagyon kedves az egyházzal, de a cél végső soron a hallgatás, mint intézményrendszer, mint emberek, mint egyes gyülekezetek, az egyház hallgasson, mert Isten igazsága nagyon kellemetlen. Nagyon kellemetlen, amikor tükröt tart Isten népe. A hallgatás a legnagyobb igénye a mindenkori hatalomnak. Ez már nem csak rólunk szól. A világon mindenhol. Az egyház, Isten népe hallgasson. Nem véletlenül akarják a missziói hírekben hallott országban is elnémítani a keresztényeket. Az egyház hallgasson, ne legyen proféta, ne szembesítsen, ne legyen őrálló. Hallgasson és felejtsen el emlékeztetni. Az emberek ne gondolkodjanak, ne tegyenek felkellemetlen kérdéseket, hanem engedelmeskedjenek. Miért vonzódik tehát mégis az egyház a hatalomhoz úgy, mint bogarak a sötét szobába lévő lámpa fényhez? Azért, mert eltért az igazságtól, vagy mert nem hisz valójában Krisztus uralmában? Miért nem bízza rá magát? Miért akar dicsőséget, befolyást és hatalmat szerezni? Elfelejt azzá lenni, akivé elhívta őt az egyház ura, az élő és feltámadt Krisztus? Befejezésül tegyük fel a kérdést, mit jelent itt és most hűségesnek lenni a számunkra? Testvérek, bőjtben vagyunk, ezért az első és a legfontosabb lépés, hogy tartsunk bűnbánatot. Mindenkit erre hívok, a gyülekezet tagjait, saját magamat, és mindenkit, aki csak ezt hallja. Vizsgáljuk meg magunkat, és kezdjük a megtérést magunkkal. Bánjuk meg, ami Urunk előtt, ha mi magunk nem Krisztusba bíztunk, és más urakat imádtunk. Megint csak könnyebb másra azt mondani, hogy ő nem krisztusi, mint a tükörben nézni, és azt mondani magunknak, hogy Uram, én is eltértem tőled. Bánjuk meg, ha visszaéltünk a hatalmunkkal, akár csak kicsiben, ha megtévesztettünk bármiben másokat, ha nem mondtunk igazat. Hiszen az egyház emberekből áll, belőled és belőlem, és ezért az egész kérdés valahol visszafordul felénk is. Vizsgáljuk meg a saját szívünket, nézzük meg a tüneteket, amit itt felsorol az apostol. Isten lelke fedje fel és győzzön meg, hogy nem vagyunk-e mi magunk is önzők, pénzsúvárak, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Bűnbánattal álljunk Isten elé, és kiáltsunk az ő irgalmáért. Az utolsó időkben a vajúdás kínjai közt kiáltsunk, hogy adja meg nekünk a valódi megtérést, a gondolkodás megváltozását, a szív megváltozását minden egyes emberben, Krisztus testében, benned és bennem. Ezt az igehirdetést elküldtem 5 lelkész kollégámnak ezen a héten, hogy nézzék meg és mondjanak róla véleményt, és azt mondta az egyik, azt hiszed, hogy bármi is változik ezután, ha ezt te elmondod? És azt mondtam neki, ha nem hinném, hogy bármi is változik, nem állnék fel erre a szószékre. Higgyük, hogy Isten változást hoz, és imádkozzunk a vezetőinkért is, hogy Isten könyörüljön rajtuk, és vezesse őket is. Hallassuk a hangunkat, az evangélium, hogy Isten országa köztünk van. Jézus Krisztus Úr legyőzte a legnagyobb hatalmat, nem a földi hatalmakat, hanem a halált. Feltámadásával megszerezte az örök életet, és ez mindazoké, akik benne hisznek. Szóval, hogyha ezt most először hallod, akkor neked is szól ez az üzenet, hogy Jézus Krisztus megszerezte a te üdvösségedet is, és örök életet ad neked, és nem kell az örök halára menned a bűneid miatt. Álljunk ki az igazság mellett, hogy egyedül Krisztus az Úr, és nem bízhatunk más hatalomban, és nem függhetünk más hatalmasságtól. Ha hűségesek leszünk Krisztushoz, természetesen előfordulhat, hogy szenvedni fogunk. Ez várható. De vállalható, hiszen az evangélium mindig ütközik a kultúrával, az erőkkel és a hatalmasságokkal is, ezt nem lehet megúszni. Az Isten iránti hűségnek ára van. A népszerűtlenség, a tűrés, akár a kirekesztettség, a szenvedés. Egyre inkább függetlenedni kell minden más hatalomtól, de még a saját szívünktől is, és ez nagyon durva. Saját magunk irányítását is valahogy Istenre kell bíznunk, mert vannak emberek, akik autonóman működnek, de a saját vágyaik fogságában élnek. Oda kell adni magunkat Krisztusnak. Itt indul az ébredés, itt indul a megújulás. Bolondság ez, képtelenség? Lehet, hogy igen. De egyszerűbb hallgatni, és fenntartani a kegyesség látszatát. Jól vagyunk, minden rendben, a helyünkön vagyunk. Ezt a legegyszerűbb tenni. De élni inkább úgy érdemes, hogy bátran szembesülve azzal, ami van, kilépünk a homályból, és kimondjuk akár azt, amit sokan látnak, de nem mernek megnevezni, és járunk a világosságában, engedelmes követésben és az igazság cselekvésében. Isten könyörüljön a népünkön, a református egyházunkon, a gyülekezetünkön egyen-egyenként rajtunk, hogy valóban Krisztus követőjéként élhessünk hiteles életet ebben a világban, az utolsó időkben, hűségesen vállalva akár a szenvedést is, amivel ez jár. Tudva, hogy egy nap minden szem meglátja Krisztus uralmát, hogy lesz végső igazságszolgáltatás, és hogy a mi atyánk nem olyan, mint a földi urak és hatalmasságok, hanem ő az ő totális uralmában otthont készít nekünk, szeretet kapcsolatra hív minket, és az ő szeretete mindenbe fog tölteni. Isten népe, tarts ki hűségesen! Hazafelé tartunk, és hisszük, hogy egy nap haza is érkezünk. Ámen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, neked adatott minden hatalom menjen is földön, ezt mondtad a tanítványaidnak a feltámadásod után. Ez hangzik el minden keresztelő alkalmával. Ez hangzik el, amikor emlékszünk arra, hogy egy nap minden szem meglátja majd ezt. és a te nevedre minden tér meg fog hajolni, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr az Atya Isten dicsőségére. Azért kiáltunk most hozzád, hogy ez az igazság, ez a valóság hasson vissza a mi jelenünkre is. Isten országa legyen jelen közöttünk. A szívünkben rombolj le minden bálványt, szakíts szét minden látszatot, minden hazugságot, minden hárítást. Gyógyíts be a sebeket, és hozd el a te világosságodat a szívünkbe. Talán könnyebb másokat megnevezni, mint a saját szívünkben változást hozni. Képtelenek vagyunk megváltozni, Urunk, de hívunk téged, hogy te formálj át és szabadíts meg. Tiéd a hatalom bennünk is. Jézus Krisztus, így könyörülj a családjainkon, a kapcsolatainkon, mindazokon a közegeken, amiben élünk, a gyülekezetünkben, a városunkon, mindenhol, ahol ott vannak a te gyermekeid, a te tanítványaid. Így könyörgünk az egyházunkért, így könyörgünk a te népedért ebben az országban és a világban is, hogy tisztíts meg bennünket, és könyörülj rajtunk. Könyörülj azokon, akik félnek és rettegnek és elbújtak. Könyörülj azokon, akik nagyon közel kerültek a hatalomhoz. Könyörülj, Uram, mindenkin, és adj valódi megújulást, megtérést és változást, és szabadulást. Így áld meg a bőjtünket, befelé fordulással, önvizsgálattal. Így könyörgünk most különösen azokért, akik gyászban vannak, egyedül vannak, akár félnek, küzdenek a betegséggel. Könyörgünk az orvosokért, az ápolókért, a vezetőinkért, hogy adj nekik bölcsességet. Könyörgünk, Urunk, hogy szabadíts meg bennünket ebből a helyzetből, és add, hogy megszabadulva dicsőíthessük a te nevedet. És nem tudjuk, Úr Jézus, hogy meddig tartanak az utolsó idők, hogy csak néhány hét, vagy hónap, vagy még évekig, évtizedekig, akár évszázadokig lesz még ez a világ, és hirdetni kell az evangéliumot, de addig, hogy hűséget és kitartást ad a gyermekeidnek. Hallgass meg bennünket, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amelyekre te tanítottál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.